Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Örvendezzünk együtt a mi Urunkban a 47. Zsoltárunk első versének az éneklésével. 47. Zsoltárunk első verse így kezdődik. No minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok szép hangossággal. Foglaljuk el a helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. Keressük meg a 264. dicséretünket. 264. énekünket énekeljük el mind az 5 versével. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt a mi Urunk szavára, amint az most Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 15. fejezet 14. versétől a 33. versig terjedő szakaszból szól hozzánk. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ám kissé merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetve titeket a ma kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt, mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által, úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdettem a Krisztus evangéliumát. Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdettem, ahol Krisztust már ismertétették, hogy ne idegen alapra építsek, hanem ahogyan megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel már nincs munkaterület ezeken a vidékeken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg. A mi Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt én értem, hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek, hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Ámen. Helyünket elfoglalva, most imádságban válaszoljunk a mi Urunk szavára. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az evangéliumért, az örömhírért. Áldunk és magasztalunk, hogy arról szól ez a hír, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Arról, hogy új, tartalmasabb, kiteljesedett életet élhetünk a te kegyelmedből. Köszönjük neked, hogy ez az evangélium hozzánk is eljuthatott. Köszönjük neked most is azokat a szolgáidat, akik vállalták az evangélium továbbadásának a feladatát. Köszönjük, hogy annak idején, amikor Pál apostol munkálkodott, akkor is így juthatott el sokakhoz ez az örömhír. És köszönjük neked azt is, hogy az apostolban is, de a munkatársaiban is ott volt a vágy, hogy minél többek megismerhessenek téged, minél többek találkozhassanak ezzel az örömhírrel. Köszönjük, hogy azóta is hangzik, hangozhat. És köszönjük, hogy sokak élete változhatott már meg, az evangéliumot befogadva, téged, Úrnak elfogadva. Köszönjük neked, hogy a mi életünk is megváltozhat, és köszönjük, hogyha már ezt tapasztalhattuk és tapasztalhatjuk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te kész vagy velünk folyamatosan foglalkozni, tanítani bennünket. És köszönjük, hogy így lelkiekben növekedhetünk, fejlődhetünk. Kérünk téged, szent lelked által most is így légy itt, ezen az Isten tiszteleten velünk, hogy hadd élhessük át, tapasztalhassuk meg most is ezt. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket irgalmasan. Ámen. Most a 370. dicséretünk első verszakát énekeljük el, Isten beszédének hallgatására készülve. 370. énekünk első verszaka így kezdődik: Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Ígét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 15. fejezetéből, a 24. verstől a 33. versig terjedő szakaszból. Remélem ugyanis titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesülnek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániába. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg. A mi Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt én értem, hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek, hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Amen. eddig Isten írott igéje. Két héttel ezelőtt a pünkösd vasárnapi istentiszteleten arról is volt szó, hogy az egyházat nem emberek hozták létre. Az első pünkösdön Jézus Krisztus egyik tanítványa, Péter, odaállt az emberek elé, akik egybegyűltek ott az ünnepre, és elmondta mindazt, amit Isten Jézus Krisztusban tett az emberekért. Az elhangzottak Isten igéje szíven találta az ott lévőket, hit támad bennük, és aztán megkeresztelkedtek. Létrejött az első gyülekezet. A Szentlélek munkája ez hát, és ez azóta is végzi Isten lelke. Az Úr útján elindulókat betagolja az Anya Szentegyházba. Abban a csodálatos élményben lehet részük mindezeknek, hogy ezen az úton nincsenek egyedül. Pál apostol az Anya Szentegyházat a korintusiakhoz írott első levél 12. fejezetében az emberi testhez hasonlítja. Krisztus a fej, és a benne hívők pedig a test tagjai. Mindegyik tagnak megvan a maga helye, és a senki más által nem pótolható egyéni munkaköre is ezen a közösségen belül. Jó Sándor, lelkipásztor, akinek igehirdetési kötetei is jelentek meg, egyik igehirdetésében ezt mondta. A gyülekezeti közösségnek ez az ajándéka és ugyanakkor feladata nem eléggé tudatos magyar református egyházunkban. 1955. október 2-án hangzott el ez a megállapítás. Most pedig 2004. június 13-át írunk. Néhány évtized eltelt azóta. Vajon változott-e ezen a téren a helyzet? Mit gondolunk mi, akik itt vagyunk a vasárnapi istentiszteleteken általában arról, hogy Isten igéje szerint nincs magános keresztjén, csak gyülekezeti közösségben élő? Vajon benne élünk-e igazán a gyülekezet vérkeringésében? Tapasztaljuk-e, hogy mekkora ajándék ez a közösség, és vállaljuk-e ezt feladatként? De hogy mik is ezek az ajándékok, és részben ezek a feladatok is? Most egy kicsit gondoljuk végig a mai bibliai szakaszunk alapján. Az első mindjárt a mostani igénkből, amit szeretnék újraolvasni, remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Felüdülést élhet át a keresztény ember a gyülekezetben. Hogyan? Vajon mire gondolt az apostol, amikor ezeket a sorokat eljutotta a római gyülekezetnek? Nyilván a legkézenfekvőbb gondolat az, hogy amikor Hispániába megy, azaz a mai Spanyolországba, hiszen kiderül az, hogy az útjának a végcélja ez az ország, akkor útközben megállhat Rómában, megkereseti a gyülekezet tagjait, és ott egy kicsit megpihenhet. Külön ajándék az, hogy lelki testvéreknél frissülhet fel. Nyilván fizikailag is szüksége lesz erre a hosszú út közben. Nem csak ennyit remélhet azonban az apostol, és biztos, hogy nem is csak ennyire gondolt, amikor a levelében ezt leírta, hanem arra, hogy lelki felüdülés is járhat. Például azoktól a jó hírektől, amelyeket ott a római gyülekezetben majd hallhat. Bizonyára mindnyájan észrevettük már azt, hogy a jó híreknek milyen felszabadító ereje van, feszültséget feloldó ereje. Most ugye június második felében, július első felében a fiatalok közül sokan készülnek a felvételre a felsőoktatású intézményekbe, és majd vizsgázni fognak, és utána nyilván feszülten várják az eredményt. És ha megérkezik, és a válasz az igen, felvételt nyert, oda, ahová szeretne bekerülni, akkor egyszerűbben felszabadulnak. Mekkora kő esik le a szívünkről akkor is, amikor egy-egy nagyon izgalmas orvosi vizsgálat után hallhatjuk a nagyszerű hírt, nincsen semmi baj, vagy semmi komolyabb baj. Az is olyan szívet melengető, biztos, hogy egyetértünk mindnyájan ezzel, amikor a szeretteinkről, a házastársunkról, a gyermekeinkről, szüleinkről, testvéreinkről hallhatunk pozitív véleményt. Pál apostol is örömmel veszi a gyülekezetekről és azok egyes tagjairól szóló ilyen jellegű híreket. Ez kiderül a leveleiből, mint ahogyan például a kolosséiaknak írta: hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Vagy ahogyan Filemonnak írta: a te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Nos, az élő hitű emberek közösségének csodálatos ajándéka ez, hogy felüdülést nyerhetünk benne. Jó hírek által is. Jó hír, örömhír, evangélium. Hiszen tudjuk, hogy az evangélium szó azt jelenti, hogy örömhír. Hát elsősorban ettől a jó hírtől üdülhetünk mi föl igazán. Attól, hogy itt ebben a közösségben hangzik leginkább az, hogy nem kell a mi elrontott életünk, a mulasztásaink, az elhibázott döntéseink terhét magunkkal cipelnünk végig talán egészen a halálunk pillanatáig, vagy még azon is túlra. Mert le lehet tenni mindezeket. És lehet felszabadulva, megújult szívvel, békességgel, lehet egészen másképpen élni, mint ahogyan mi az életünket éljük addig, amíg Jézus Krisztussal nincs igazi élő kapcsolatunk. Ezért is hangzik az, hogy bánjátok meg hát a ti vétkeiteket, mulasztásaitokat, és térjetek meg. Azaz, forduljatok el abból az irányból, amelybe eddig haladtatok, hiszen az elhibázott irány, hogyha Istennek hátat fordítva éltetek eddig, és forduljatok oda teljes szívvel az élő Jézus Krisztushoz. A Szentírás azt állítja, hogy az ilyen hátra arc üdíti fel az embert legeslegjobban. És a közösség, az Istenben hívő közössége tehát ilyen hely lehet, hiszen itt ez a jó hír, ez az evangélium hangzik. Ezt adhatjuk tovább. Ebben a világban is, amelyben olyan sok rossz, olyan sok lehangoló és elkeserítő hír jut el hozzánk. Vigyük, adjuk hát tovább a jó hírt, hogy mások is felüdülhessenek általunk. Elsősorban az Isten kegyelme, szeretete által. A gyülekezeti közösségnek ajándéka az is, amiről ezt olvastuk itt a Rómaiakhoz írott levélből, Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Az első pünköstkor Isten az ő lelkét Jeruzsálemben töltötte ki a tanítványokra. Onnan indult el a feltámadott Jézus Krisztusról szóló evangélium, ez a jó hír, amelyről az előbb is volt szó. Ott formálódott az első keresztény gyülekezet, és üldöztetéseket is vállalva álltak helyt a hitben, a többeknek földönfutóvá is kellett válniuk. Lehet, hogy csak részlegesen, lehet, hogy véglegesen. Nem tudjuk igazából. De azt tudjuk, hogy a jeruzsálemi gyülekezetre úgy tekintettek, mint anya gyülekezetre. A később alakult gyülekezetek, hogyha a képnél maradok, az ő tejükön nőttek fel. Most tehát, amikor ott, az anya gyülekezetben, Jeruzsálemben bajba jutottak, és gyűjtés indult a megsegítésükre, akkor anyagiakban a fiak csak azt viszonozzák a szülőknek, amit lelkiekben eddig kaptak tőlük. Ezért is írta az apostol azt, hogy tartoznak is azzal, hogy segítsenek a jeruzsálemi gyülekezetnek. Ma is abban a közösségben, melynek tagjait valóban a Krisztus szeretete szorongatja, a szükségben lévő, a testi-lelki nyomorúságokkal küzdő, a bánatos lelkű nem marad egyedül a bajával, a nyomorúságával. Együttérző, segíteni kész testvérekre találhat ebben a közösségben. Legesleginkább azonban az vigasztalhatja meg, hogyha az egész gyülekezeti közösség hirdeti neki, nézd, bajodban, bánatodban, kísértéseidben nem vagy egyedül. Hiszen, hogyha megfordultál, ha odafordultál Jézus Krisztushoz, akkor te ennek a Krisztus testnek tagja vagy. Benne vagy a Krisztus ügyében. Fürt vagy a szőlőtön. Juh az Isten legelőjén. Épületkő Isten templomában, és ezzel beépültél oda, ahol már kivívta a győzelmet Jézus Krisztus. A gyülekezeti közösségnek ezt az ajándékát élte át az az idős néni is, aki már nem tudta elhagyni a lakását, segítségre szorult. Gyülekezetéből egy fiatalasszony vállalta a bevásárlást, a nehezebb fizikai munkáknak az elvégzését. Ilyenkor a néni megkérdezte, hogy van, a tánca kérdést is feltette legtöbbször, mi újság a gyülekezetben. És az így kialakuló beszélgetések idővel egyre jobban elmélyültek. Később a fiatalasszony így számolt be erről a gyülekezetében. Azt gondoltam először, hogy én segítek ennek az idős néninek. Közben rá kellett döbbennem, hogy mennyit gazdagodtam én, és mennyi mindenben segített nekem ez az idős néni. A bölcs tanácsaival, azokkal a lelki felismerésekkel, amelyeket megosztott velem. Igen, a Krisztus testen belül, de csak azon belül, nekünk is lehetnek ilyen nagyszerű élményeink, megtapasztalásaink. A gyülekezeti közösség harmadik ajándék, amelyről ez a mostani mai Biblia szakaszunkban még szó van, az egymásért való imádkozás lehetősége. Pál apostol ezt is írta itt a római gyülekezetnek, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim. Tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt én értem, hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek. Tudjuk azt Isten igéjéből, hogy az evangélium először a zsidók között hangzott. Aztán Isten szolgáinak meg kellett érteniük, hogy tovább kell lépniük, és a pogányokat is meg kell szólítaniuk. Isten ajtót nyitott feléjük. Azt is megtudjuk azonban a Szentírásból, hogy nem volt problémamentes a pogányok betagolódása az egyházba. Hogy mit kell, mit lehet tőlük elvárni, amikor Krisztus követője, azaz, amikor keresztinné lesznek. Ezekben a kérdésekben eltérő vélemények születtek. Ezért is jött létre az a bizonyos jeruzsálemi apostoli gyűlés, amelyről az apostolok cselekedetéről írott könyv 15. fejezetéből olvashatunk. Ahol végül is megállapodtak abban, a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok, azaz a pogány keresztényekre, annál, ami föltétlenül szükséges. Ebből a mostani ige szakaszunkból is kiderül azonban, hogy mégsem oldódott meg minden probléma. Még mindig voltak a zsidók között olyanok, akik nem tudták ezt a döntést igazán magukévá tenni. Pál apostol itt azt kéri a római gyülekezet tagjaitól, hogy ez is legyen ima témájuk. Mint ahogy azt is kéri tőlük, hogy a jeruzsálemieknek szánt adomány Istennek tetsző fogadtatásáért is, és az ő jeruzsálemi szolgálatáért is imádkozzanak. A Krisztus hívő közösségében ma is odafordulhatunk így egymáshoz, ilyen jellegű kérésekkel. Nagyon nehéz orvosi vizsgálat előtt állok. Kérlek, gondolj rám imádságaidban. Nem tudom, milyen döntést hozlak most életeme nehéz időszakában. Isten előtti csendességeidben engem is vigyél oda, az Úr elé. Elmérgesedett a viszonyom a munkatársammal. Nem tudom, mi a megoldás. Kérlek, könyörög, értem is, értünk is. Pál apostol távol volt a római gyülekezettől, ő tehát ezt csak így kérhette, de mi megtehetjük azt is itt egymás között, hogy nem csak azt kérjük, hogy otthoni csendességedben gondolj rám is, vidd az én ügyemet is Isten elé, hanem mi le is ülhetünk egymással is imádkozni. Oda vihetjük Isten elé a problémáinkat, a nehézségeinket, könyörögve világosságért, szabadításért, bölcsességért. Vajon élünk-e igazán ezzel a csodálatos lehetőséggel? Mindezekből, az említett példákból különösképpen is megérthetjük azt, a gyülekezeti közösség ajándékának úgy lehetek elfogadója, ha munkálója is vagyok annak, aki nem hozza maga is ide a gyülekezetbe az imádságát, szeretetét, szolgálatát, szívét, az sohasem tapasztalja meg e közösség áldásait. Másokért munkálkodva erősödünk meg mi magunk is, másokat vigasztalva vidámodik meg a mi szívünk is. másokat táplálva kaphatunk mi magunk is eleget. Másokat Krisztushoz vezetve mélyülhet el a mi Krisztussal való kapcsolatunk is. Másoknak Isten elé állva, tanácsot adva találhatjuk meg mi is a helyes utat és az eligazodást magunk számára. Ezért hát jöjjünk ide a gyülekezetbe, s ne csak vasárnaponként, hanem éljünk a gyülekezeti közösség minden lehetőségével és ajándékával. Így fogadjuk el e közösség ajándékát, és így együtt töltsük be a gyülekezeti közösségé válás feladatát is, hogy mindnyájan felüdülhessünk, hogy mindnyájan megvigasztalódhassunk, hogy mindnyájan átélhessük, nem vagyok egyedül, valóban nem vagyok egyedül. Ámen. Háromszázkilencvenötödik dicséretünknek az első verszakát énekeljük el. 395. énekünk első verszaka így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Énekeltük az előbb, hogy te vagy a fő, te vagy a fény, te vagy a gazda. Most azért imádkozunk, hogy ezek ne csak szavak legyenek az ajkunkon, ne csak egy ének, amely elszáll, hanem valóság. Így éljük a hétköznapjainkat is, mint akik valóban a te tulajdonaid vagyunk. És engedjük, hogy mindenben te lehess az Úr, hozzád igazodjunk valóban, és a te világosságodban maradjunk mindenkor, így hozzunk döntéseket. Urunk, így könyörgünk egész gyülekezetünkért, azért, hogy senki ne legyen közöttünk olyan, aki a gyülekezeti közösség ajándékából kimarad, ennélkül marad, és hogy hadd érthessük meg azt, hogy ez az ajándék úgy lehet igazán a miénk, ha mi magunk is vállaljuk mindazokat a feladatokat, amelyek a közösségből fakadnak, hogyha munkálók is vagyunk ennek a közösségnek. És ezért imádkozunk. Végezd ezt el bennünk, Urunk. Így bízzuk rád magunkat, szeretteinket, így bízzuk rád egész egyházunkat. Így imádkozunk vezetőinkért, és így könyörgünk népünkért. Így könyörgünk most azért. Segíts nekünk abban, hogy tényleg rád tekintve tudjunk minden döntést meghozni, ezen a mai napon is. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket, s maradj velünk a mindennapokban is békességeddel. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy ma délután lesz lehetőségünk, hogy együtt imádkozzunk, hiszen ahogyan hirdettem is, ma délután 4 órai kezdettel imaórát tartunk. Szeretettel várunk és hívunk mindenkit erre az alkalomra is, mint ahogyan ugyanilyen nagy szeretettel várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz, este 8 órától pedig bibliakört tartunk. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom most is, különösképpen is Síposette Álmos Ne félj csak hit című ige hirdetés kötetét. Most pedig hallgassuk meg gyülekezetünk gondnokát.
Kedves testvérek, most kivételesen én hirdetem a csendes hetet, ami július 5-től 11-ére. Az elmúlt hét hétfőjén a alapítvány kuratóriumával kibővített presbiteri gyűlés volt, ahol a végső számok megszülettek a csendes héttel kapcsolatban. A csendes hét költsége 16.500 fő fejenként. Úgy döntöttünk ezen a... Tehát 16.500 forint fejenként a költség, és úgy döntött a presbitérium a kuratóriummal együtt, hogy abból a pénzből, amit az alapítvány kapott, támogattunk mindenkit a gyülekezetben. Tehát azt a 15.000 forint per fő díjat szeretnénk szedni a testvérektől, akik jönnek, amit az előzetesekben hirdettünk. Természetesen, hogyha valaki ki akarja fizetni a teljes költséget, az elő nem zárkózik el. Ugyanakkor azoknak a testvéreknek, akik anyagi gondokkal küzdködnek, további segítségre van még lehetőség. Itt ezzel kapcsolatban már beszéltünk is testvérekkel, de most is szeretném hirdetni, hogy senkiben se legyen szégyenérzet vagy ellenérzés, hogy jelent azt, hogy ha szívesen jönne, de anyagi akadályok miatt nem tud jönni, akkor szóljon nekünk, és megpróbálunk segíteni. A másik döntés az, hogy gyermekeknek 10 éves kor alatt 8000 forint lesz az egyhetes hétnek a költsége. Még mindig lehet jelentkezni, van hely, sőt, tulajdonképpen csak minimális létszám korlátunk van, mert a területen megengedték azt, hogy sátrakat állíthassunk, és a fiatalok nagyon szívesen laknak sátorba, tehát akár 80 főre is fölmehetne a csendes hét résztvevőinek a száma. A 60 férőhelyet, ami a faházamban van, azt mindenképpen ki kell fizetnünk. Az építkezéssel kapcsolatban egyetlen egy hirdetni való volna. Ácsot vagy épület asztalos szeretnénk találni, hogyha testvérek közül bárki tud olyan embert, mesterembert, aki a garázstető kivitelezésében tudna nekünk segíteni, azt kérem, hogy megtisztelt asszonynak, hogy nekem jelezze. És végül szeretném emlékeztetni a testvéreket arra, hogy a választás van, ahogy az imádságban tisztán utaltál, tisztelt asszonyát, mindannyian kötelességünk és felelősségünk az, hogy elmenjünk, és Isten előtti felelősséggel válasszunk. Tegyük ezt azért is, hogy ne mások döntsenek a fejünk felett. Köszönöm szépen a testet!
Az adakozás lehetőségét hirdetem még. A diakóni perselyünk a szokásos persely mellett tudjuk az építkezés céljait szolgálja, illetve az odakerülő adományok. Várjuk továbbra is ezeket az adományokat, hiszen csak így tudjuk tovább folytatni ezt a munkát, amit itt az épületünkben elkezdtünk. Egy meghívást szeretnék még tolmácsolni. A Tinje Piliscsabai Református Társegyházközség szeretettel hívja az Egyházmegye ifjúságát, mi is beletartozunk, 2004. június 19-én szombaton tartandó ifjúsági napjára. Tehát június 19-én lesz 9:30-tól. Részletesebb információkat tudok adni minden kedves érdeklődőnek az istentisztelet után, vagy egyébként is. Nyugodtan meg lehet keresni engem. Most pedig a 475. dicséretünket énekeljük el mind a három verszakával. 475-ös énekünk így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. A harmadik, tehát az utolsó verszakát majd fennállva énekeljük. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.